Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Már is folytatjuk a Hétfő egy nőt, a Trend FM portré műsorát, a mikrofonnál Kutasi Judit. A nap vendége pedig továbbra is dr. Rodics Katalin kutató, biológus, a Greenpeace Magyarország agrártéma felelőse, akivel az elmúlt 20 percben környezetvédelemről, közös tennivalóinkról beszélgettünk, arról, hogy lehetne egy picit másképp gondolkodni, másképp élni, másképp enni, másképp csinálni a dolgainkat ahhoz, hogy egy picit jobb legyen? Hogy 2050-ben ne egy ilyen vészforgatókönyv induljon be, mert ugye ilyeneket hallunk, hogy 2050-ben egy élhetetlenebb világunk lesz, hogy nem tudjuk, hogy a következő generáció mit kap tőlünk örökbe. Van még esély a véleményed szerint ezen változtatni?
Igen, egész biztos, hogy van esély, és lassítani, javítani tudjuk a folyamatokat, de sajnos ez a vészhelyzet ez nem 2050-ben következik be, hanem most már itt van. Tehát tényleg az utolsó pillanatban vagyunk, és nagyon drasztikus változtatásokra lenne szükség mind a saját életünkben, mind pedig a döntéshozói szinten, hogy a közösségi pénzeket most már olyan beruházásokra, olyan dolgokra fordítsuk, ami a lakosságot is és a gazdaságot is felkészíti arra, hogy igenis klímavészhelyzet van, és hogyha 10-15 éven belül nem teszünk valamit, akkor ez egy visszafordíthatatlan, egyre mélyebben romló folyamattá alakul. Most májusban jelent meg egy hatalmas tanulmány, 350 tudós vett benne részt, amely egy évtizeden belül felmérte azt, hogy hogy áll az élővilág, és az 5 millió ismert fajból 1 millió van a kipusztulás szélén. Méghozzá a közvetlen kipusztulás szélén, ami azt jelenti, hogy 10-15 éven belül eltűnik, ha nem történik valami alapvető változás. És mivel az élővilág az egy fantasztikus, minden-mindennel összefüggő rendszer, az egyes fajok a többi faj lététől függenek, ez azt is jelenti, hogy ha ez az 1 millió faj eltűnik, akkor nagyon rövid időn belül eltűnik a következő második, harmadik millió faj, az egész élő rendszer, ami minket is fenntart, összeomlik. Úgyhogy itt most már nincs idő azon gondolkodni, hogy na lépjünk, vagy ne lépjünk, hanem ez azt hiszem, hogy mindannyian kötelessége. És hát a klímaválság az azért, azt szoktam mondani, hogy ha nem lenne élet a Földön, akkor lehetne itt 50 fokkal is melegebb, de van élet a Földön, tehát az a lényege az egésznek, hogy olyan intézkedéseket tegyünk, amivel az élővilágot és ezzel önmagunkat meg tudjuk menteni.
Most arról beszéltünk, hogy ebben a világban elhivatottnak kell lenni ahhoz, hogy valaki ezt az zászlajára tűzze, és akár az életét is rátegye, hogy ezért tegyen. Te, én úgy látom, hogy ilyen vagy. És azt is gondolom, hogy ezt elhivatottságba szerelemből lehet tenni. Van 3 gyermeked, van 5 unokád, ebbe bevonod a családot? Bevontad őket?
Természetesen, és nagyon nagy öröm nekem az, hogy az ő életükben is látom azokat a változtatásokat pont most, amikor ilyen vészhelyzet van, hogy a saját életmódjukat is felül vizsgálva, akár azzal kapcsolatban, hogy mennyi műanyagot használunk, hogy mennyi vizet pazarlunk, hogy autóval járunk, vagy tömegközlekedünk, vagy biciklivel. Tehát ők is próbálnak ebben alapvetően pozitív irányba változni. De azt kell, hogy mondjam, és ezt beszéltük a múltkor a kollégákkal, hogy nekünk is kell. Tehát én úgy érzem, hogy egy nagyon szerencsés ember vagyok, hogy az a szakmám, abból élek, hogy pozitív dolgokért harcolhatok. De ez nem jelenti azt, hogy én a magánéletemben nem kell, hogy még változásokat magamra erőszakoljak akár, amiatt, hogy tényleg valami változást elérjünk a világba, hiszen ha mindenki nem lép, akkor itt tényleg rohanunk a katasztrófa felé.
Tudnál hozni egy-két példát, hogy mire gondoljunk? Ami esetleg akár neked is nehéz volt, vagy nehéz.
Igen. Hát például én Budakeszin lakom, és ugye gyerekek, unokák, vásárlás, stb. Azért kocsival jártam, és nem azt mondom, hogy most már nem járok, de nagyon drasztikusan lecsökkentettem, és így tömbösítem a feladatokat, ami nem mindig olyan egyszerű, de egyébként nagyon hasznos egyéb szempontból is, hogy összeírogatom magamnak, hogy mi az, amit autóval muszáj elintézni, mert mondjuk olyan cipelés, vagy olyan távolság, vagy ahova nem megy a tömegközlekedési eszköz, és megpróbálom ezt így tömbösítve intézni, hogy minél kevesebb autót használjak.
Ez tudatosabb életvitel.
Abszolút. Szóval pontosan ezt a szót mondtad ki, amit nagyon fontos hangsúlyozni. Az egész életünknek tudatosabbnak kell lenni. És valójában a vásárlástól kezdve, a táplálkozásunkon keresztül, a napirendünk felépítésébe be kell vinni azt a szempontot, hogy hogy tudom ezt úgy csinálni, hogy a legkevésbé okozzak kárt az élővilágnak, vagy a klímának, vagy magamnak, éppen azért, mert nem úgy élek, ahogy kellene. Tehát ez egy ilyen állandó önkontrollt jelent, de ugyanígy az, hogy mit eszünk, Nagyon rohanunk mindig, tehát a legtöbb háziasszonynak, amikor a munkából hazamegy, az a legegyszerűbb, és szinte az úgy tűnik először, hogy az egyetlen megvalósítható, ha berohanok a legközelebbi boltba, veszek valamit, amit összetudok csapni vacsorára, és akkor gyorsan megetetem a családot, esetleg egy esti mese, és mennek aludni a gyerekek. Ezt is ilyen heti tervezésbe sokkal jobban meg lehetne oldani. Én nem azt mondom, hogy én ezt meg tudtam mindig oldani, de nagyon igyekszem, de és időnként összeomlik, és akkor újra felépítem, és amikor újra összeomlott, újra felépítem. Tehát attól, hogy egyszer nem sikerül az embernek, nem kell föladni, hanem el kell újrakezdeni. És az, hogyha én megtervezem azt, hogy a héten körülbelül miket akarok főzni, és esetleg elmegyek szombaton, mondjuk pont a biopiacra, vagy egy olyan helyre, ahol ökológiai módszerekkel előállított friss zöldséget és gyümölcsöt kapok, akkor ott meg tudom venni azokat az alapanyagokat, amit szépen berakva a frigiderbe, vagy félkész állapotba hozva, igazán az egész heti családi menüt össze tudom állítani, és akkor nem az a rossz érzésem van, hogy most fél óra alatt ki kell találnom, hogy mit főzök, annak az alapanyagát megszerezni és el is készíteni, vagy pedig egyszerűen csak a szokásos darabkenyér rajta vaj vagy margarin meg felvágott valami kis zöldséggel. Úgyhogy nagyon fontos lenne azt a szempontot mindenkinek beépíteni az életébe. Én, nekem ez részben sikerült, de én könnyebb helyzetben vagyok, mert ezzel foglalkozom, és ezért nagyon oda kell figyelnem, meg rengeteg ötletet is kapok, hogy helyben termelt legyen, ha lehet. Ami nem csak azt jelenti, itt ugye nagyvárosban nem arról van szó, hogyha valaki a 8. kerületben lakik, akkor a 9. kerületből próbáljon összeszedni valamit, hanem legalább a környékről, vagy legalább a magyarországi termékekből.
Azt akartam mondani, hogy ha bemegyünk a boltba, akkor tényleg meg kell nézni, hogy mi honnan származik, akár egy zöldség, egy mirelit zöldség, de nem is kell feltétlenül mirelitben gondolkodnunk, vagy egy gyümölcs.
Igen, hogy lehetőleg magyar legyen, és ez nem egy ilyen nacionalista szemlélet, hanem egyszerűen az frissebb, az idevaló, az itt termelt, lehetőleg idény jellegű legyen, úgyhogy valóban a feldolgozott és a mirelitnél jobb, ha frisset tudunk enni. Nyilván ez a téli időszakban ez egy nehezebb dolog, de akkor se kell feltétlenül narancsot és citromot enni, mert hogy csak azzal tudom a C-vitamint bevinni, amikor itt van a savanyú káposztánk, és nagyon sok olyan zöldségünk, amiből azért tudunk bevinni vitaminokat és ásványi sókat. Tehát helyben termelt legyen lehetőleg, idény jellegű legyen, és minél kevésbé feldolgozott. És hogyha az egész hetünket úgy tervezzük meg, akkor ezt nagyon jól lehet egyik napról a másikra az ételeket előkészítve, amíg az egyik főz, addig a holnapinak megpucolom a zöldségét, vagy valami egyebet kitalálni. És ami a fontos, hogy ezt az ember ne kényszerként élje meg, ilyen kötelességként, hogy úristen, most még ezzel is kell foglalkozni, nincs elég bajom, most még elkezdjek azon gondolkodni, hogy a környezetnek mi a jobb, hanem én rájöttem, hogy ez egy óriási öröm, aki ezt elkezdte, nem csak nekem, aki ezzel foglalkozom, hanem akiket így sikerült rávenni, vagy akik maguktól elindultak. Ez egy kreatív játékként is felfogható, hogy tudom én azt úgy megoldani, hogy ilyeneket tegyek, hogy ne legyen annyi műanyag hulladék, hogy a táskámban benne legyenek ilyen picike kis szütyők, amit lehet varni akár a régi függönyből. És én
vagy pólókból.
Igen, és abba méressem le a zöldséget, és ma már nagyon-nagyon jó tapasztalat, hogy egyáltalán nem néznek furcsán az emberre, ha ebbe méri le a hagymát, vagy a krumplit, vagy egyebet, és nem a letéphető, egyszer használatos műanyag zacskóba vásárol, sőt, ilyen kis üveg tégelyekbe ugyanígy meg lehetne vásárolni a felvágottat, a különböző húsárukat is, hogy nem műanyagot használjunk, mert ez is egy óriási gond.
Két egyetemen oktatsz, erről még nem beszéltünk, mert hogy fontosnak tartod az oktatást, a tanítást is. Mit ad ez neked, miért tartod ezt fontosnak, és nem engeded el?
Hát nagyon jó fiatalok között lenni, mondjuk a Greenpeace-nél is nagyon sok fiatallal, lelkes fiatallal dolgozom együtt, de nagyon fontos az, hogy tényleg a fiatalok megkapják azt a tudást, azt a hátteret, ami segít nekik utána eligazodni a világban. És arra jöttem rá, hogy ez nem csak arról szól, hogy én a természetvédelemről mesélek nekik.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mit oktatsz?
Természetvédelmet pontosan. Oktatok, igen. Az ELTE-n a doktoranduszoknak, és a Soproni Egyetemen pedig a természetvédelmi és vadgazdamérnököknek. És természetesen a szakmai dolgokat is elmondom, hiszen az a tantárgy lényege, és abból fognak vizsgálni, de a gyerekeknek azt éreztem, hogy nagyon nagy szüksége van arra is, hogy pontosan arról, amiről most itt veled beszélgettünk, beszéljünk, hogy az ember hogy építi fel az életét, hogy hozza meg a döntéseit, hogy tudja kialakítani azt az egészséges prioritási sorrendet az életében, ami szükséges, hogy mire kell odafigyelni, hogy egy boldog életet éljenek, hogy tényleg a munkájukban megtalálják az örömet. És arra is most már rá kell beszélni a fiatalokat, hogy igenis energiát kell rakni bizonyos dolgokba ahhoz, hogy utána örömöm is legyen benne. Tehát előbb meg kell tanulnom azokat a tantárgyakat, hogy utána egyáltalán a világban jól érezzem magam, és esetleg hasznosan dolgozhassak, úgyhogy...
És mennyire látod a fogadókészséget a másik oldalról, a fiatalok
megvan,
részéről?
Megvan. Nagyon-nagyon hálásan és lelkesen jönnek és beszélgetnek, és úgy érzem, hogy tényleg ki is vannak egy kicsit éhezve arra, hogy ilyen emberi kapcsolat alakuljon ki egy oktató meg egy diák között. Úgyhogy egyrészt emiatt nagyon boldogan megyek, és kötelességemnek is érzem. Azt szoktam mondani, hogy az én generációm alatt tettük tönkre a földet. Az alatt a 40-50-60 év alatt, ami alatt az én generációm nagyon-nagyon kényelmesen, pazarlóan élt, és azt hittük, hogy ez így fenntartható, és mindig egyre jobb lesz, és egyre kevesebbet kell küszködni, és minden jó irányba halad, amikor aztán egy ilyen 20-30-40 évvel ezelőtt azért már jöttek a vészjelek, hogy ez egy nem egy fenntartható életmód, amit mi csinálunk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy éppen ezért az én generációmnak kötelessége az, hogy most, amikor rájött arra, hogy ez nem fenntartható, tudjuk, hogy mi a kivezető út, akkor mindent megtegyünk, és ne vonuljunk vissza, hanem tényleg tegyünk meg mindent, hogy segítsük a fiatalokat abba, hogy valahogy újra felépítsünk egy élhető világot, és valami, ami még legalább mostanáig megmaradt, azt megtartsuk neki. De a másik, hogy nagyon sokat kapok is tőlük, főleg a kis doktoranduszoktól, akik mindenféle kutatási témákban dolgoznak, és ezeket mindig ilyen kis dolgozatok formájában én megkapom, úgyhogy én tanulok is ez alatt. És természetesen azzal, hogy készülök ezekre az előadásokra, rá is vagyok kényszerítve arra, hogy én is ne ugyanazt mondjam el évenként mindig, hanem egy kicsit magam tudását is frissítsem.
Arról beszéltünk, hogy azért a szerelemből lehet igazán csinálni, amit te csinálsz. Hol lehet határt húzni, vagy van-e határ munka és magánélet között ilyenkor?
Hát attól függ, hogy mit nevezek határnak, mert hogyha azt nevezem határnak, hogy na most, mit tudom én, 5-kor, 6-kor befejeztem, és akkor most már a családdal foglalkozom csak, akkor ezt az élet ki is kényszeríti az embertől, hogy most már vásárolni kellett. Amíg persze nekem a 3 gyerekem már megnőtt, felnőtt, és unokáim vannak, amíg otthon voltak, addig nyilvánvalóan be kellett vásárolni, meg el kellett a háztartással kapcsolatos dolgokat is intézni. Úgyhogy ilyen határt muszáj megszabni. De olyan szempontból nincs határ, hogy utána, amikor az ember hazamegy, akkor is azt az értékrendet, azt az életvitelt próbálja önmaga is vinni, illetve a gyerekeit is ebbe az irányba befolyásolni, amiben hisz. Tehát tulajdonképpen ez azért gyönyörű, mert az embernek a hobbija, a munkája, meg az, amit fontosnak tart az életben ahhoz, hogy itt megmaradjon ez a gyönyörű élővilág és az egész élőrendszer, az egy egységes egészet alkot az én életemben.
Ezt nagyon jó hallani. Van-e olyan projekt, vagy olyan korábbi szakmai feladat az életedben, amire szívesen emlékszel vissza, amire büszke vagy, amit felelevenítenél?
Hát sok szép dolog volt, itt a GMO moratóriumot említettük, a Tápióosztályi Nagy Magyar Génbank megmentésében dolgoztam, de ami a talán legmegrázóbb és legszebb élményem volt, az a 100 mongol farkasnak az esete. Ezt egy magyar cég hozta be, nejlonharisnyára cserélték szerencsétlen állatokat, és kölyökként hozták be, hogy valamit mégis a nejlonharisnya értékeként megkapjanak Mongóliából. És ezek védett állatok, engedélyhez lett volna kötve, természetesen semmilyen papírjuk nem volt. Amikor ezek beérkeztek, akkor ilyen 4-5 hónapos kis farkasok voltak, és János Hidán ilyen kis betonketrecekbe helyezték el őket. Ilyenkor természetesen az volt a kötelességünk, hogy ezeket lefoglaljuk, elkobozzuk, amit meg is tettük.
Elég nem nagy... egyszerű, mert hogy utána mi lesz velük.
Igen, pontosan ez, hogy ott van a 100 farkas, de mit csinálok 100 farkassal, úgyhogy akkor én teleírtam Európa összes állatkertjét és vadasparkját, és mindenhova küldtem leveleket, hogy ki tud fogadni ezekből az állatokból. És egy hosszabb csend után a Brigitte Bardot alapítvány válaszolt, hogy ők szereznek helyet a Pireneusokban Brigitte Bardot eladott ékszereket, és megvásárolt egy 30 hektáros területet egy olyan helyen, ahol már működött egy farkas magatartás kutató csoport, de csak néhány farkasuk volt, egy fantasztikus emberrel, a Menatori úrral, aki egy olyan típusú ember volt, mint a Cousteau, egy elkötelezett farkas magatartás kutató, úgyhogy ide szállítottam én ki egy nagyon izgalmas úttal, hungarok kamionokkal a hátam mögött a farkasokat.
Te magad is mentél.
Persze, igen, én kísértem az egész menetet, és vittük a farkasokat, minden este valamelyik állatkertnél megálltuk, megitattuk, megetettük őket, tisztába raktuk őket, stb. És ami a csodálatos volt, hogy amikor megérkeztünk erre a területre, ami addigra be volt kerítve, akkor kiengedtük ezeket az állatokat a Brigitte-tel együtt, de ezek iszonyúan féltek, hiszen néhány hónapos koruktól kezdve ők nem voltak szabad levegőn. Úgyhogy eleve fantasztikus volt látni, ahogy szimatolnak, ahogy a talajhoz dörgölik az arcukat, és egy körülbelül egy fél óra után fedezték fel, hogy úristen, szabad vagyok, és tudok futni. És ilyen boldog futásban, mint ahogy a kutyák futnak, elkezdtek futni, és akkor mondtam a Menatori úrnak, hogy én nagyon szeretnék bemenni oda, és hát egy kicsit féltve, de azt mondta, hogy na jó, menjünk be. És akkor ez a 100 farkas egy ilyen nagy körbe, ilyen boldog futásban elkezdett körülöttünk körözni és futni, és egyszer csak a basa, aki a domináns hím volt, a legnagyobb hím, az egyszer csak így kiugrott a körből, odarohant hozzám, fölugrott rám, és megnyalta az arcomat. Úgyhogy én nekem ezek után senki nem mondja azt, hogy az az állat nem tudta, hogy én egy évig küzdöttem érte, perek voltak. Hát nagyon, nem egy egyszerű dolog egy ilyen elkobzás is. Az állatoknak az elhelyezése, úgyhogy az az állat nekem megköszönte, és ez egy életen keresztül kísér, és erőt ad ez a néhány pillanat.
Ez egy fantasztikus történet. Egyébként sokszor jártál a világ különböző pontjain, tehát nem úgy kell elképzelnünk téged, hogy azért nem az íróasztal mögül irányítottad a dolgokat.
Nem, nagyon sokat voltunk terepen, és egyrészt ezekkel a nemzetközi egyezményeket kapcsolatban nagyon sokat voltam külföldön. Szinte szégyellem, hogy ilyen nagyon szerencsés vagyok, hogy 50-valahány országban voltam a világon, és ott azért mindig kimentünk megnézni az élővilágokat. Nagyon sokat dolgoztam az afrikai elefántokért, hiszen azok is a trófeájuk miatt a kipusztulás szélére jutottak, úgyhogy az afrikaiakkal is szinte napi kapcsolatban harcoltunk azért, hogy elérjük, amit elértünk, hogy egy elefántcsontkereskedelmi tilalom van még mindig a világon. Tehát nagyon, nagyon sok ilyen nagyon szép, karizmatikus fajnak a sorsa az valahogy hozzám is kötődött, és dolgozhattam értük. Ami azért érdekes, és azért szeretem elmesélni, hogy ne higgye senki azt, hogy itt Magyarországon, Budapesten nem tudunk tenni azért, hogy a Földön az élővilág megmaradjon. Nagyon-nagyon sokat tudunk tenni, apróbb és nagyobb dolgokat. Nekem szerencsés életem van, hogy ilyen gyönyörű történeteket adott.
Milyen világban szeretnél élni, vagy milyen világban szeretnéd, hogyha a gyerekeid, unokáid élnének?
Először is azt szeretném, hogyha legalább a természetnek az a jelenlegi állapota, ami már sokkal szegényebb, mint mondjuk 50-60 évvel ezelőtt volt, de legalább ez fennmaradna. Ehhez már beszéltünk róla, hogy nagyon-nagyon nagy változásokra van szükség. Elsősorban most már a döntéshozók szintjén, hogy meghozzák a mezőgazdaságban, a közlekedésben, az energiafelhasználásban azokat a döntéseket, amivel a közösségi pénzeket odairányítjuk, hogy változás legyen, hogy a lakosságot felkészítjük arra, hogy mi jön, és tudjunk hozzá alkalmazkodni. Úgyhogy ez az egyik. A másik, nagyon-nagyon szeretném azt is, hogyha az emberek újra közelebb kerülnének a természethez. Hiszen nem tudok valamit védeni és harcolni érte, ha nem ismerem. Ahhoz a gyerekeknek minél többet kint kell lenni az erdőbe, a természetbe, meg kell ismerni, nem kell riogatni a kullanccsal, meg az egyebekkel, hogy ne menjünk kirándulni, hanem este végig kell nézni és lefürdetni, és ha van benne, akkor kiszedjük. De tényleg menjünk ki, és éljük meg azt, hogy milyen fantasztikus élmény kint lenni, akár a hóba is, ha most jön a tél, vagy akár ha esősebb az idő, akkor föl lehet venni egy esőkabátot, és akkor is el lehet menni sétálni. Tehát
mi szoktuk mondani, nem vagyunk cukorból.
Nem vagyunk cukorból, így van. Tehát egy természet közelibb életmódot szeretnék a következő generációnak és magunknak is. És az, hogy helyreálljon az az értékrend, ami valaha megvolt, és egyébként nehéz, hogy a közösségi érdekeket meg tudjuk tenni, hogy magasabb szintre hozzuk, a saját magán önző érdekeink fölé emeljük, és megéljük azt az örömet, hogy sok mindent teszünk nem önmagunkért, hanem mondjuk azért a kisebb vagy nagyobb közösségért, amiben élünk, és ezzel mindjárt egy sokkal boldogabb világot tudnánk kialakítani, sokkal jobb emberi kapcsolatokat, és újra egy tényleg közösségi életet élve föl tudnánk építeni azt a jobb világot, ami egy kicsit nyitottabb, boldogabb, kevesebb feszültséggel teli, mint a mai.
Hát legyen már ilyen a 2020-as évünk is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy segítesz ebben.
Dr. Rodics Katalin kutatóbiológus, a Greenpeace Magyarország agrártéma felelőse, címzetes egyetemi docens volt ma a vendégem. Természetesen a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Hallgassák a napvendégét a hét többi napján is. Jövő hétfőn a napvendége ismét egy nő lesz, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet, Kutasi Juditot hallották itt a 94.2-n, a Trend FM-en.
Ez volt a hétfő egy nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.